Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Újabb váratlan fordulatot vett a kormányválság, miután Nikus Ordán államfő tegnap reggel bejelentette, Eugen Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, helyette pedig Adrián Vestéát bízta meg kormányalakítással. A döntéssel, amelyről a Nemzeti Liberális Párt Adrián Vestéá pártja is a sajtóból értesült, az államfő valóságos politikai atombombát dobott a bukaresti prérire, újabb lökést adva egy amúgy is rendkívül feszült belpolitikai helyzetnek. Az amúgy sem éppen álló vizet igencsak felkavaró lépés egyszerre tűnik merésznek és kockázatosnak. Egyesek szerint pedig Traian Băsescu volt államfőm sokszor vitatott, a politikai játszmákat kedvelő stílusát idézi. A döntés meglepő jellege mellett legalább ennyire érdekes az is, hogy mennyire volt mindez valóban váratlan. Egy előre megtervezett politikai forgatókönyv újabb állomását látjuk, vagy Nikus Ordán államfő menet közben kényszerült irányt váltani. Valóban megbukott a Tomák terv, vagy eleve csak egy nagyobb stratégia része volt? Mit árulnak el a pártok első reakciói? Van-e esély parlamenti többséget építeni Adrián Vestéá kijelölt miniszterelnök mögött, és közelebb kerültünk-e a válság lezárásához, vagy épp ellenkezőleg az államfő most felgyorsította és tovább mélyítette a politikai válságot? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Cseke Péter, belpolitikában igencsak jártas újságíró, a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket felvételül hallják, kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy jó, hogy nem sokat látott elemzőnek.
Igen, sokat látott nem szakértőkről megvan.
Sokat látott szakértőkről. Hallgatlak.
Vágjunk bele. Eugen Tomák jelölése után azt mondtuk, hogy az államfő ezzel átvette az irányítást a kormányválság kezelésében, ő diktálja a tempót, ha úgy tetszik, elkezdett játszani. Egy héttel ezelőtt ilyen játékirányításra számítottál te?
Az egyértelmű volt, hogy ragaszkodik Nikus Ordán alapvető céljához, a visszatéréshez az előző négy párt koalícióra, aminek ugye része a szociáldemokrata párt, ugyanis a PSD nélkül egy nyugatbarát többség elképzelhetetlen. Először egy, én úgy nevezném, hogy soft módszerrel próbálkozott, kormányalakítással próbálkozott, jelesül Eugen Tomák jelölésével, akiről úgy gondoltam, hogy egy integratív személyiség olyan értelemben, hogy őt, mivel egy jobboldali párt elnöke volt, a Nemzeti Liberális Párt nem fogja tudni elutasítani. A Mentsétek meg Romániát Szövetség annál is inkább nem, mivel még annak idején a Tomák pártja, a Népi Mozgalom pártja közös listán indult az európai parlamenti választásokon az úszérével, sőt, Tomák a EP mandátumát is az úszérének köszönheti. Csak hogy, és persze nagyon fontos szempont volt az is, hogy Eugen Tomák az államfő környezetéhez tartozott, Nikus Ordán tiszteletbeli tanácsadója volt, tehát egy bizalmi ember, és hát ez a státusa úgymond garantálta az államfő számára, hogy egy ellenőrizhető, befolyásolható miniszterelnök kerül a kormány éreire, ellentétben Bolozsánnal, akivel ugye ez nem működött. Na most ez a soft módszer tekintettel arra, hogy széles körben az volt a percepció, nem csak a politikusok körében, vagy a liberálisok és az úszérések körében, hanem a társadalomban is, hogy ez egy, hogy is mondjam, a PSD-s árnyék kormány lenne, vagy egy PSD által befolyásolt kormány lenne, mereven elutasította a PNL is, a Szuszéré is ezt a megoldást, tehát Eugen Tomák egyedül maradt, és hát szerintem már a múlt hét közepén világossá vált, hogy nem tud maga köré parlamenti többséget gyűjteni, és tudtam már akkor felmerült Adrián Vestéá jelölése.
De várjál, te ezzel azt is mondod, hogy Eugen Tomák nem egyfajta, tehát kezdetben nem egy kamu jelölt volt, akit Nikus Ordán csak kihasználni akart arra, hogy meglebegtesse.
Nem, én most hajlok arra, én még egy hete arra gondoltam, hogy igen, nagy esélye kamu jelölt, de nem vagyok meggyőződve, én inkább arra tippelek, hogy ő valóban hitt abban, hogy Eugene Tomák személye az, akit, aki úgymond vonzó lehet akár a mostani jobboldali pártoknak is. Nem hiszem, hogy kimondottan kamu jelölt, vagy ezzel a szándékkal nevesítette őt miniszterelnöknek. Na most, de történt még egy fordulat. Még ez a soft módszer, ahogy én nevezném, ennek az alkalmazásával még során sikerült úgymond megőriznie többé-kevésbé azt a közvetítői szerepet, amit ő, ezt a szerep felfogást, amit magáénak vallott, amihez görcsösen ragaszkodott az elmúlt egy évben végül is folyamatosan. De azzal, amit tegnap bejelentett, jelesül azzal, hogy a Nemzeti Liberális Párt egyik első alelnökét nevesítette miniszterelnöknek, a Pénélé tudta nélkül a háta mögött, ezzel egy teljesen más Nikus Ordánt láttunk. Tehát szerintem innen nevezhető igazán Nikus Ordán úgymond játékos elnöknek, csak én hajlok arra, hogy nehogy egy hazárdjátékos elnökké váljon, de ez csak egy ilyen megjegyzés volt. Tehát itt most ő tényleg most vált igazán egy aktív szereplőjével a politikának, mert beindított folyamatokat látjuk mindannyian a Nemzeti Liberális Pártban, ráadásul egy huszárvágással ezt az egész politikai válságot, aminek az időszakát éljük most már jó ideje, gyakorlatilag áttolta a Nemzeti Liberális Pártra olyan értelemben, hogy gyakorlatilag ma a Pénélén fog múlni az, a Pénélén belüli történésektől, hogy Vésztyának van-e egyáltalán esélye kormányt alakítani, és ha később évben ki is térhetünk arra, hogy tulajdonképpen kikre számíthat, és kikre nem.
Igen, hát szeretném, ha megnéznénk a parlamenti aritmetikát, de előtte még feszegeti Nikus Ordán államfő az alkotmány határait? Vésztyá jelölésével?
Mielőtt, persze erre is le akartam térni, viszont tegnap, amikor Nikus Ordánnak megtörtént ez a bejelentése, egy kolléganőmnek, akivel kommentáltuk a hírt nyilván egymás között, volt egy ilyen kifakadása, hogy hát ez egy mocsokhúzás volt, mármint az államfő részéről. Nyilván ez nem egy elemzői nyelvezet, de ennél találóbban én se tudnám megfogalmazni azt, amit lépett Nikus Ordán. Tehát hogyha értékelni kell, csak mondom, ez nem egy olyan jelző, amit egy politikai elemzés során érdemes használni, de látszott ugye, hogy hogyan csapódott le a Nemzeti Liberális Párt nagy részében. De a hallgatóknak még egyszer tisztázandó. Az államfő fogta magát, és a Nemzeti Liberális Párt megkérdezése nélkül, nem hogy megkérdezése nélkül, értesítése nélkül, tudta nélkül a háta mögött nevesített egy liberális politikust, aki nyilvánvalóan a Bolozsán ellentáborához tartozik. Ez is a kontextushoz tartozik, hogy a Pénélében sajátos módon, és sokan Ilija Bolozsán taktikai hibájának tartják, a négy első alelnök közül a három gyakorlatilag a politikai ellenlábással. Ellenlábas az egyik közülük, ez az Adrián Vestián. És emlékszel, hogy legutoljára, amikor beszélgettünk, akkor Nikus Ordán első évét, mandátumának első évét elemeztük, ott felidéztem néhány ígéretet, és az egyik, azok, ezeknek az ígéretek az egyik az volt, hogy azt a becsületes Románia nevű választási programjában, hogy függetlenként nem vesz részt elvtelen alkukban, kulisszák mögötti döntésekben. Na most sikerült Nikus Ordánnak ezt az ígéretét is látványosan megszegni. Én szeretném ezt domborítani, mielőtt az alkotmányos aspektusokra térnénk. Most azt, hogy a pártok konzultálása nélkül, pontosabban egy adott párt, mert itt kétrétű is a probléma, például egy konzultálása nélkül, a például feje fölött nevezett ki a soraiból egy politikust, azt én nem tudom, mennyiben lehet alkotmány ellenesnek minősíteni, de hogy demokrácia ellenes, hogy mondjam, egy autoriter, inkább egy autokratára valló gesztus, az kétségtelen. Ilé Bolozán a reakciójában úgy fogalmazott, hogy ezzel az államfő megszegte a politikai lojális politikai együttműködés elvét. Ezt most nyilván ez be volt csomagolva, de ne felejtsük el, hogy az az egyöntetű értelmezés nem csak a liberálisoknál, hanem a kommentátorok elemzőkörében is, hogy ez egy ellenséges lépés volt, tulajdonképpen egy hadüzenet a liberális pártnak, amelyik ugye nem hajlandó idomulni Mikus Ordán akaratához. Ami tényleg alkotmányos aggályokat vet fel, és ebben megoszlanak a vélemények, volt alkotmányok bírók között, és nem tudom, hogy láttad-e különböző nyilatkozatokat, az az, hogy miután Eugene Tamák visszaadta úgymond a kormányalakítási megbízását, tehát visszalépett a miniszterjelöltségtől, Mikus Ordánnak kötelessége volt-e újra konzultációra hívni a pártokat a Kotrocsényi palotában. Augustin Zegrán volt alkotmánybíró szerint nem, mert tulajdonképpen volt már több körös konzultáció, informálisak, meg formális konzultáció is. Mi újat mondhattak volna a pártok ezeken az egyeztetéseken, ezzel érvelt Augustin Zegrán. Tudorel Szojka, másik alkotmánybíró szerint viszont igenis. Az alkotmány szellemében, vagy az alkotmány előírásai szerint Mikus Ordánnak kötelessége lett volna, miután Tomák visszalépett, újra meghirdetni ezeket a konzultációkat. Elképzelhető, és én láttam erről hírt, hogy a Nemzeti Liberális Párt a szenátus elnöke révén, aki liberális, megfelkéri az alkotmánybíróságot, hogy állapítson meg egy úgynevezett alkotmányos természeti konfliktus az államfő, vagyis az elnöki hivatal és a parlament között Mikus Ordán lépése miatt. Pontosabban feltételezett alkotmánysegése miatt. Így még elméletben, papíron az is előfordulhat, hogy megalakul egy vestia kormány, és ha például valóban megtámadja, én most már ezt a szót használnám, ezt a helyzetet az alkotmánybíróságon, kiderülhet, hogy alkotmányellenesen alakult meg, és képzelheted, milyen következményekkel járna, de ez egy zárójel volt. Tehát én nem tudom a kérdésedre válaszolni, hiszen még a volt alkotmánybírók álláspontja is eltér ebben a kérdésben.
Itt úgy fogalmaztál az imént, hogy Mikus Ordán államfő elkezdett játszadozni, de lehet, hogy pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy hazárdírozni. A múlt héten Székely István Gergely politológussal készítettél egy interjút, és abban ő azt mondta neked, hogy a Tomák terv mögött Mikus Ordán részéről van egy igencsak komoly munka, a politológus szerint ez nem egy bedobott név, nem egy ad hoc megoldás, hanem eléggé kitalálta Mikus Ordán Eugene Tomákot, milliméter papíron felrajzolták, hogy hogyan lehet Tomákot pozícionálni, így fogalmazott Székely István Gergő. Benne van a pakliban az, hogy Adrián Vestéával is elszámolta magát Mikus Ordán? Most, amikor mi beszélgetünk, akkor még nagyon optimistán nyilatkozik Adrián Vestéa, és azt mondta, hogy 240 voksa van neki a szükséges 233 helyett.
Jó, térjünk vissza a Bolozán kormány megbuktatásához, pontosabban akár az előzményeihez, itt azt hiszem ebben a műsorban is beszéltünk már arról, hogy az volt a terv, és akkor ebben a tervben nyilván ennek a tervek részese volt Mikus Ordán, de hogy mondjam, akkor még nem aktív félként, hanem inkább jóváhagyólag passzív szemlélőként vett részt abban a tervben, hogy hát ha megbukik Bolozsán, a PNL-é, mivel elveszítette a miniszterelnökét, se elveszítheti a kormány, nem lesz hajlandó elveszíteni a kormányzás, a kormányzás lehetőségét, és gyorsan átáll úgymond a PSD oldalára, megszabadul Bolozsántól, megpucsolják, leváltják, tudom is én, de különösebb traumák nélkül a párt le fog mondani az elnökéről. Tehát ez volt a terv. Bolozsán kormány bukásával együtt bukik Bolozsán is, mint pártelnök. És ez a terv nem vált be egyszerűen. Tehát itt számított el magát elsősorban szerintem a PSD, de a Mikus Ordán is, amennyiben nyilván ehhez passzívan társult ez az elképzeléshez. Tomák jelölése tulajdonképpen egy újabb szintlépés volt, egy csali, amivel a PSD, de Bolozs, nyilván van a Nikus Ordán, és arra törekedett, hogy megossza a Penélét, és ha nem is bukik meg Bolozsán, kiszakítson legalább egy szárnyat, egy frakciónyit, kisebb frakciónyit belőlük ahhoz, hogy a PSD-vel alakuljon egy új kormány. Na, ezt volt, mondom, a soft módszer. Mikor látta Nikus Ordán, hogy ez nem működik, akkor lépte meg ezt a nagyon csúnya húzást, mert mondom, bárhogy is forgatjuk, bármilyen szemszögből nézzük, most, tehát én nem hittem volna, hogy itt röviden az értetlenkedésemet lezárjam, hogy idáig jutunk, hogy most már úgymond fogalmazhatnék így is, hogy kimutatja fog a fehérjét Nikus Ordán.
Traian Băsescu volt államfő, azt mondta tegnap, hogy hát ez igazából a kétségbe esett államfőt látjuk, vagy pontosan, az államfő kétségbeesését látjuk.
Tehát, hogyha idáig jutottunk, ez azt jelenti, pontosan ezt én is, ezt a szót a kétségbeesét, tehát kétségbeesett lépés, ezt én is szerettem volna használni, mert ha tényleg eljutottunk idáig, hogy most már nyíltan szembe vegy a saját választóival tulajdonképpen. Nikus Ordán eddig is nyilván felsoroltuk, volt egy egész lajstrom azokról a lépésekről vagy mulasztásokról, amelyek eltántorították a korábbi híveit Nikus Ordántól. De most ez úgymond a habatortá. Tehát ez a nyílt szembenállás az önmagát reformerként pozícionáló Bolozsánnal, akiknek a tehát tulajdonképpen Bolozsán és Nikus Ordán hívei között ugye hosszú ideig átfedés volt, ez most már teljesen megtörtént. Eljutottunk odáig, hogy ahogy én olvasgattam a híreket, meg a közösségi médiában a véleményeket, hogy most már az úgynevezett reformista vagy Európa barát táborból is egyre többen követelik Nikus Ordán leváltását, felfüggesztését. Tehát oda jutottunk, hogy egy év után már hangsúlyosan felmerülhet az államfő felfüggesztése, és erre bőven meg lenne a parlamenti többség, és szerintem a választói többség is.
Ha már itt tartunk, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy kezdetét vette egy verseny, amelyben az államfő leváltása és az előrehozott választások, azok mérkőznek meg egymással?
Igen, de most az előrehozott választásokra egyre nagyobb az esély. Nyilván egyszer meg kell nézni, hogy mi lesz a Vestia kormány sorsa, mert hogyha megszavazza a parlament, akkor nyilvánvalóan ez lekerül a tarítékről. Azzal, hogy Eugene Tomák gyakorlatilag visszalépett, tehát nem jutott el a parlament plénumáig a kormányprogram és a kormánylista, tulajdonképpen még nem kerültünk egy fél lépéssel se közelebb az előrehozott választásokkal, mert csak akkor indult volna be az óra, sketyegett volna az óra, ha megbukik a parlamentben a Tomák kormány. Akkor azt mondhattuk volna, hogy kipipáltuk az első kudarcos kormányalakítási kísérletet. És a második kudarcos kormányalakítási kísérlet után nyílt volna meg az út, egy lehetőség, de nem kötelező opció, az előrehozott választásokra. Tehát azért, tehát, hogy mondjam, alkotmányjogilag nem kerültünk közelebb az előrehozott választásokhoz, de hogyha a Vestia-féle megoldás is megbukik, akkor tényleg teljesen tanástalan lesz nem csak az államfő, hanem akkor most egyre többen fognak rájönni, hogy itt tényleg vissza kell térni az urnákhoz, hogy tisztázódjanak a politikai verőviszonyok, és ebben most ahogy én elnézem, nem csak az AUR érdekelt, hanem a Penélé és hát részben az USZ-é is.
És az államfő felfüggesztése ügyében mennyire esszük forrón azt a kását vagy puliszkát?
Hát most itt, én ugye mikor írtam azt a cikket az UH-nak a Nikus Ordán mandátuma első évéről, akkor, és ezt fenntartom most is, azt fogalmaztam meg, hogy Nikus Ordánnak két elsődleges célja volt, illetve a kettő egybe esett. Hogy legyen egy Európa-barát kormány, ezt az ígéretét sikerült egy ideig teljesíteni, Európa-euróatlanti pályán megmaradjon az ország európai vagy euróatlanti orientációja, ugye. És a másik, hogy tényleg megakadályozzon egy szuverenista fordulatot az országban, mert azzal az ő tavalyi győzelmével ez a veszély nem igazán hárult el. Akkor azzal érveltem, és ezt a múltkori műsorban is elmondtam, hogy az AUR-nak és a PSD-nek, plusz még ott egy-két kisebb szuverenista pártnak, bőven megvan a parlamenti többsége ahhoz, hogy nem csak Bolozsánt megbuktassa, ahogy már megtörtént, hanem az elnöki hivatalra is rátegye a kezét. És én fenntartom, hogy továbbra is ezért teszi azt, amit tesz Miklós Orbán, azért kíméli a PSD-t, azért akarja kormányon tartani, hogy ne hagyja az AUR felé sodródni. Ne hagyja az AUR felé sodródni, mert akkor jönne az igazi szuverenista fordulat. Én nem mentegetni akarom ezzel Miklós Orbánt, de én látok ebben egy következetességet az államfőben. Na most azt a cikket azzal zártam, hogy ugye van az a másik értelmezés, hogy a Bolozsánhoz viszonyát az államfőnek azt határozza meg, hogy politikai riválist lát a jelenlegi ügyvivő kormányfőben a 2030-as választások perspektívájában. És ha valóban igaz ez az olvasat, akkor tekintettel arra, hogy a kormány megbuktatása után Bolozsán népszerűsége csak növekedett, és ezt számok támasztják alá, akkor pont az ellenkezőjét érte el Miklós Orbán. Na most azt mondanám, hogyha a felfüggesztés elkerülése volt a másik fontos célja, vagy elsődleges célja, akkor pont az ellenkezőjét érte el. Soha nem volt ennyire közel a felfüggesztése ez az államfő, mint most. Ryan Bocsescu-nak is csak a mandátum a harmadik évében, ugye, mikor volt az első felfüggesztés, már nem is emlékszem, de jutott el odáig, hergelte fel annyira, hát egyrészt a társadalmat, meg főleg a politikai osztályt, hogy felfüggesztették, de Miklós Orbánnak már a mandátuma első éve végén ez sikerült.
Említetted itt az imént a szociáldemokrata párthoz való viszonyt. Többen bírálják Miklós Orbán államfőt amiatt, hogy nem tudta olyan helyzetbe hozni a szociáldemokrata pártot, hogy szoringrindiánújék vállalják fel a kormányzást, és ezzel hosszú távon viseljék a politikai következményeket, annak is a politikai következményeit, hogy felrobbantották a 2024-ben alakult nagy koalíciót. Most meg azt látjuk, hogy a PSD-nek sikerült olyan helyzetbe hozni az államfőt, hogy az ő követelésének engedjen, azaz nevezzen ki valakit a Nemzeti Liberális Pártból.
Most a politikai ráció alapján az, amit a Pénére és az Uszere üzen, amit te mondtál, vagyis, hogy ha megbuktattátok a kormányt, bemutatottátok, hogy van-e ez egy többség, akkor van többségetek kormányt alakítani, tessetek kormányt alakítani. Ez teljesen helyén való és logikus, és a Pénélé és az Uszeré hosszú távú politikai célja így szolgálja. Miért? Az volt az elgondolás, és szerintem ez egy korrekt elgondolás, hogy igen, bízzuk a PSD-re a kormányzást, és próbálják meg a szociáldemokraták a saját módszereikkel kihúzni az országot ebből a gazdasági helyzetből, és bele fog törni a bicskájuk, mivel, és ezt nem én mondom, hanem gazdasági szakértők, a Bolozsán recepttől eltérő megoldások nem igazán léteznek. Tehát mondhatni, nincsenek. Hát a költségvetési deficit csökkentése annyira fontos, annyira elsődleges, annyi vállalása van ezen a téren Romániának, hogy nincs mozgástér. Nincs egyszerűen mozgástér. Ez volt az elgondolása a pénéléseknek, a liberálisoknak, hogy bele fog törni a bicskájuk, miközben ők ellenzékből erősödnek. Igen, de mivel a PSD önmagában nem tud kormányozni, óhatatlanul csak az AUR segítségével tudnak kormányozni, és akkor nyilvánvalóan az AUR szerepet kívánna magának ebben a kormányban. És akkor eljutunk oda, amit a leginkább el akar kerülni Miklós Orbán is. Tehát, hogy mondjam, ez egy politikailag racionális üzenet, de cinikusnak nevezhető. Ezt meg is fogalmazta Miklós Orbán is, hogy azért most könyörgöm, eljutottunk oda, hogy pont azokat hívjuk kormányra, akiket el akartunk távolítani, vagy távol akarunk tartani a hatalomtól, és az AUR-ra gondolt. Tehát mondom, ezt sok szempontból lehet nézni, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, a Bolozsánék álláspontja cinikus, mert kormányra invitálja az AUR-t. Na, most ezért lett a megoldás Svestia. Ismétlem, azért tűnik ki jó megoldásnak, ki fog derülni, hogy az-e Svestia, mert ezzel már tényleg van egy esély kiszakítani egy darabot a Penelope-ből. És ez ma este gyakorlatilag tudni is fogjuk már a választ arra, hogy ez sikerült-e ez a terv.
Igen, folytassuk ezzel itt most. Mi, amikor beszélgetünk, még nem született döntés a Nemzetliberális Pártban. Tehát jól értem, hogy te látod annak az esélyét, hogy a Penelope-ben lesz egyfajta palotaforradalom, és kiválik a pártból egy szárny, amely hajlandó kormányozni a Szociáldemokrata Párttal. Mert az USZ bejelentett, hogy ők nem fognak a szociáldemokratákkal. Ki fogja adni a matek úgyis?
Igen, itt most érdemes egy kicsit matekozni, tehát először kérdésedre válaszolva. Rövid távon, tehát az, hogy ma este szakadna a Penélé, azt nem hiszem. Azt el tudom képzelni, lesz egy kongresszus, egy rendkívül kongresszus, és ott lesz a szakadás, de itt most a kormány alakítás szempontjából sokkal fontosabb az, hogy hány képviselő és szenátor áll át, vagy szavazza meg a Svestia kormányt a liberális frakciókból. És vegyünk egy kicsit a menetrendet. Most az este folyamán ugye dönt a Penelope politikai bürója arról, hogy akkor hogyan tovább. Itt nagy eséllyel még a Bolozsán szárnynak többsége van. Itt már elindultak a számolgatások, ez egy 55 fős testület, és abból hát már 22-en, 20-an megszavaznák a Svestia kormányt. Csak azok nem mind képviselők és szenátorok. Sokkal fontosabb az, hogy hány képviselő és szenátor jelentette be már eddig, hogy Svestia oldalára áll, és ők is, az ő számuk is meghaladja a 20-at. Tehát én most azt mondanám, óvatosan, hogy ilyen 20 és 30 közötti liberális politikus támogatására számíthat Svestia a parlamentben, amikor bizalmi szavazás lesz. De, és akkor itt nézzük meg egy kicsit jobban a számokat, mert én adás előtt, mert nagyon is érdekel tényleg, mert ezen múlik minden. A PSD-nek a kisebbségek frakciójával, a függetlenekkel, a két kisebb frakcióval, ami a Podból és az SOS-ból vált ki, tehát van ez az Egységben Romániai frakció, és Béke Románia az első frakció, tehát ezekkel együtt összesen, nem tudom, az RMDS-t mondtam, de az RMDS-szel együtt van 224 szavazata Svestiának. A 233 az a szavazatszám, ami a kormány beiktatására szükség van, tehát hiányzik 9 szavazat. Na most már, hogyha a Penelope-ből több mint 20-an, tehát tegyük fel 30-an megszavazzák a Svestia kormányt, akkor parlament elé áll a kijelölt kormányfő, akkor bőven megvan a kormánytöbbség, de ismétlem az RMDS-szel. És itt akarok most mondani valamhoz kiukadni, hogy tulajdonképpen nagyon sok múlik azon, hogy az RMDS hogyan dönt holnap. Azt már ismert, hogy a szövetség azt döntötte, hogy hát tulajdonképpen kedre halasztják a döntést. Egyrészt azzal a nyíltan bevallott szándékkal, hogy bevárják a liberálisok döntését. Ahogy fogalmazott, azt hiszem, Túrós Lorán szenátusi frakcióvezető, nem akarnak részt venni, részesei lenni a Penelope szétszakításának. Ez szerintem egy nagyon bölcs döntés volt. De mi történik, hogyha az RMDS tényleg nem hagyja cserbe Bolozsánt, és nem adja a nevét a Svestia kormányhoz? Akkor kihullik 31 szavazat, és akkor már jóval több idézőjelbe vett árulóra van szükség a liberálisoktól, hogy legyen Svestia kormány. Tehát itt most, én mondom, nagyon óvatosan fogalmazok, de az RMDS nélkül én most nem látok esélyt arra, hogy a PSD és a Penelope egy kisebb szárnya, plusz ezek a ott lézengő szenátorok és képviselők ne elegendőek legyenek a kormányalakításhoz. Hát van még egy nagyon fontos tényező, amit a számolgatásomban kifelejtettem, vagy nem említettem meg, az AUR és az SOS Románia. Tehát nyilván a Svestia kormány nem számíthat, és remélem, hogy nem is számít az AUR és az SOS Románia szavazatai. Az RMDS biztos nem állna be egy olyan kormányba, amelyik az AUR vagy az SOS szavazataival, amelyet arról, hogy az SV szavazataival iktatnak be, hát ismert, hogy Diana Sosalka nemrég részt vett ugye a putyini féle Szentpétervári gazdasági fórumon, ahol körül udvarolta az orosz elnököt, ez émeítő volt látni is. Tehát mondom, így számoltam, hogy az AUR-t és az SOS-t eleve a másik oldalra tettem az ellentáborba. Hát még egyszer, ha az LMDS 31 szavazata szavazatával Vestját támogatja, akkor kimondott esély van arra, hogy ezt a kormányt megszavazzák. Ha nem, akkor egy jóval nagyobb szeletnek kell kiszakadni a liberálisokból, ahhoz, hogy új kormányunk legyünk. És itt nyilván nagyon fontos a mai, ma esti, hogyan alakulnak ma este az erőviszonyok, milyen lesz a dinamikája ennek az ülésnek, hogy így mondjam. Itt Bolozsánnak nyilván a legnagyobb problémája az, hogy ő egyet tud ígérni, és viszonylag megalapozottan azt, hogy gyerekek, maradjunk ellenzékbe, kezdjük visszanyerni végre az identitásunkat, nem társulunk többé a PSZD-vel, mert bebizonyította egy megbízhatatlan partner, és 2028-ban mi leszünk, ha nem is a legerősebb, de a második legerősebb párt. Ez lehet Bolozsán egyetlen ígérete, mert mi más tud ígérni. Vestjá, mint kijelölt miniszterelnök, sokkal többet tud ígérni, pontosan nem sokkal többet, hanem sokkal kézzelfoghatóbb ígéretei lehetnek. Miniszteri posztok, államtitkári posztok, és ne felejtsük el, hogy a liberálisok az elmúlt 6 vagy 7 évben folyamatosan kormányon voltak, ráadásul úgy, hogy nem is nyerték meg a parlamenti választásokat, és hát ők sem szívesen szakadnak el mindattól, amit a kormányzás lehetősége jelent elsősorban a különböző erőforrásokhoz való hozzáféréshez, meg a hatalomhoz. Ugye? Tehát itt az dönti el végül a PNL mai ülésén, az lesz a döntő szempont, hogy melyik ígéret csábítóbb. Ha a PNL tényleg arra törekszik, hogy egy tekintélyes politikai tényező legyen 2028-ban, akkor egyértelműen Bolozsán mellé állna. Ilyen szempontból nyilván vízválasztó Mikus Ordánnak ez a bejelentése, hogy Vestját kormányfőnek jelölte a Nemzeti Liberális Párt jövője szempontjából. Itt végre alkalom adódik arra, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki Bolozsán mellé áll, és ki nem, és alkalom adódik arra, hogy akár egy rendkívüli kongresszuson kizárják a pártból idézőjelbe bevett árulókat. Ez a letisztulás szerintem jót tesz a Nemzeti Liberális Pártnak, még úgy általában a politikai helyzetnek.
Ha a Szociáldemokrata Pártot nézzük, akkor tanúi vagyunk a Szociáldemokrata Párt lassú, de annál biztosabb felszámolódásának?
Nem tudom, meg Vindjánum szerintem ahhoz képest szinten tartja a pártot, és elég jól lavírozik. Még ügyvezető elnökként, amikor megalakult a Bolozsán kormány, ami ugye most már ügyvívő, sikerült egy belső egyensúlyt is megőrizni olyan értelemben, hogy szinte köztudomású, hogy van egy erős nacionalista, szuverenista szárny is a szociáldemokraták soraiban. Ez a, úgymond az oltjának a krajovai szárnya, a Liaol Guca Vasilescu fémjelezte, és a férje Claudio Manda, PSD főtitkár fémjelezte szárny, akiknek, hogy most csúnyán fogalmaz, úgy fogta be a száját, hogy kilobbizta a Nikus Ordánnál Radu Marinescu igazságügyi miniszterré való kinevezését. Erről több cikket is olvastam, hogy ez mennyire döntő mozzanat volt tavaly a kormányalakításkor, mert Radu Marinescu az Liaol Guca Vasilescu ügyvédje volt, neki voltak korrupciós ügyei, fel is mentették egyébként, tehát jó ügyvéd lehet Marinescu, és ez volt ugye a kompromisszum. Tehát valahogy ezt a belső békét, nyilvánvalóan Grindjánóra nehezedik egy belső és egy külső nyomás is. Én, ha ellenzékbe szorulna a PSD, akkor látom esélyét, hogy fokozatosan akár a Magyar Szocialista Párt sorsára jusson. Ha sikerül kormányon maradnia és eljátszani folyamatosan az osztogató párt szerepét, a választók felé forduló, a kézzel esettekkel törődő párt szerepét, akkor nyilván megőrzi a támogatottságát, ami egyébként nem csökkent. Tehát mármint ahhoz, hát hogy ne csökkent volna a régi PSZD-hez képest, de ha megnézzük a 2024-es parlamenti választások eredményeit, akkor ahhoz képest, a 22%-hoz képest a PSZD nem erodálódott. Ez tulajdonképpen elmondható az USZR-ről is, a PNL-ről pedig csak most mondható el, hogy túlszárnyalta az összes eddigi eredményét szinte.
Itt az imént matekeztél, az eddigi pártreakciók alapján és a parlamenti aritmetikát figyelembe véve van komoly esély arra, hogy 10 napon belül összeálljon a Vestiák kormány mögötti parlamenti többség? Ő maga azt mondta, hogy hétvégéig meg lesz.
Igen, tehát van esély. Tehát én ilyen szempontból, hát azért mondom azt, hogy pessimista vagyok, mert én rossz hírnek tekintem ezt a kormányváltást, pontosabban a Vestiáféle kormány megalakulását. Ez egy másik adás témája lehet, hogy miért, és különben is kiár minden kormánynak az első 100 nap türelmi idő, de bármennyire is ígérgeti a kijelölt kormányfő azt, hogy nem tudom, hogy emlékszel, azt mondta tegnap este, hogy az utolsó betűig átveszi a Bolozsán kormány programját. Ami már csak azért is falcs ígéretnek tűnik, mert Bolozsán pontosan abba bukott bele. A PSZD azért buktatta meg, mert Bolozsán komolyan vette a kormányprogramot. Tehát ne legyünk gyerekek, tehát ez világos volt. Tehát én nem szavazok magamban egyszerű polgárként, nem úgy újságíróként bizalmat Vestiának, viszont arra gondolom, hogy igen, van esélye, főleg, hogyha az LMDS is melléjük áll. Sokkal többet fogunk megtudni, szerintem a PNL ma esti ülése után.
Zárásként, Péter, Nikus Ordán államfő, mindezeket figyelembe véve, amit mondtál, egyfajta összegzésként felgyorsította a politikai válságnak a megoldását, vagy ellenkezőleg tovább mélyítette a válságot?
Ha megalakul a kormány, akkor csillapította a válságot. Ha nem, zárásként inkább azt fogalmaznám meg, hogy ha valóban Nikus Ordán egy második elnöki mandátumot akar, amit én nem is tagad, hát én is egyetértek, hogy egyértelmű, hogy akar egy második mandátumot, én csak azt próbálom cáfolni, hogy folyamatosan csak ez lebeg a szem előtt. Ez 4 évvel a 2030 előtt, ez butaság azt mondani, hogy most Nikus Ordánnak csak az jár a fejébe, hogy mi lesz 2030-ban. Ez nem hiszem, hogy így van. Viszont ha valóban akar egy második mandátumot, akkor szerintem örülhet, hogyha az elsőt ki tudja tölteni.
Cseke Péter újságírót hallották a mai Naprakészben. Péter, köszönöm a válaszaid.
További szép estét kívánok én is hallgatóknak.